Nem fogok most olyan sokat beszélni, mint a múlt héten, de ez nem is baj, mert ahogy visszahallottam, van bőven mit emészteni. És nem is bánom igazán, mert nagyon jó volt a dicséret. Úgy érzem, hogy, hogy a gyülekezet a természet felettiben, mint hogyha magasabbra lépett volna. Így érzem, és én hiszem, hogy ez nem véletlen. Ez nem véletlen. Jó, maradjatok ülve nyugodtan, csak én is még akarok tenni még ebbe a mennyei kehelybe, hogy gyűjjön bele, hogy aztán legyen mit visszaönteni a mennyből Istennek. Mennyei Atyám, hálát adok a Jézus nevében a mai alkalomért. Köszönöm neked, Uram, a te jóságodat, szeretetedet. Köszönöm neked, hogy te vagy az egyedül halhatatlan Isten, és mégis te, aki megközelíthetetlen világosságban vagy, mégis szólsz hozzánk, Uram, és bevonsz bennünket a te jelenlétedbe. Kérlek, hogy szólj hozzánk, Uram, ezen a mai napon is, a Jézus nevében. Amen. Ki fog akkor olvasni nekem? Krisztián? Vagy ő? Aha, igen, nagyon, nagyon szép színészi hangod van, úgyhogy jól tudsz olvasni, úgyhogy nagyon, nagyon jó, komolyan. Nem, most ez... Ebben semmi negatív nem volt. Semmi negatív. A Máté 25-höz lapozzunk. Egyszer hallottam egy történetet, hogy volt egy lelkész, aki 3 éven keresztül a János 3.16-ról beszélt minden héten, és mindig volt mit mondani, és a végén már az összejövetelen hatalmas tömegek voltak, nem lehetett elférni, mert már az ország minden tájáról jöttek, hogy meghallgassák, hogy mit tud ez az ember mondani a János 3.16-ról, még 2-3 év elteltével is. Szerintem lehetne bőven mit mondani. A Máté 25-höz lapozzunk, ugye a Máté 25-ről is szerintem még hetekig lehetne beszélni, és akkor Krisztián testvérünk az első 13 verset fel fogja olvasni nekünk.
Akkor hasonló lesz majd az egek istenének királysága 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elé a találkozóra. 5 pedig balga volt közülük, és ott 5 értelmes. Mert a balgák, amikor kézbe fogták lámpásaikat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek magukkal a korsókban. A vőlegény pedig késett, elálmosodtak mindnyájan, és elszunnyadtak. Éjfélkor azonban kiáltás hallatszott, lám, itt a vőlegény, jöjjetek elébe. Ekkor a szüzek mind felkeltek, és rendbehozták lámpásaikat. A balgák pedig ezt mondták az okosaknak, adjatok nekünk olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az okosak pedig ezt válaszolták, nem lehet, hiszen akkor nem lesz elég sem nekünk, sem nektek. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg pedig vásárolni voltak, megérkezett a vőlegény. Akik készen voltak, bementek vele a lakodalomba, és bezárták az ajtót. Később pedig megérkezett a többi szűz, és ezt mondták, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De az így válaszolt, Amen, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Legyetek hát éberek, virrasszatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amelyen az emberfia eljön. Amen.
Amen. Köszi szépen. Emlékeztek rá, hogy a múlt héten a főleg én is inkább a szellemi alvásról beszéltem, és annak a következményéről, az egyik következményéről, ami az, hogy az ember belekerülhet a végén egy, én így fogalmaztam meg, hogy egy szentségtelen sírásba, vagyis akkor sír, amikor már nem annak az ideje lenne, és amikor annak az ideje lett volna, akkor nem sír, mert akkor éppen aludt. És emiatt az ember lemarad azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített a számára, és például nem ismeri fel azt, hogyha akár az egyházban, akár a világban, vagy a szellemvilágban korszakváltás történik, és ő neki azzal is lépést kellene haladnia, nem tud növekedni, nem tud fejlődni szellemben, mert alszik, és nem gyűjtött akkor, amikor kellett volna. Emlékeztek arra is, hogy beszéltem arról, hogy ha nagyon-nagyon elemeire szedjük ezt a példázatot, akkor nem csak a balga és az okos szüzeket találjuk meg benne, hanem valakit, aki kiált, hogy jön a vőlegény, akár ez lehet egy angyal is, de lehetnek imádkozó emberek is, akik őrállók, olyanok, akiket Isten megterhel dolgokkal, szellemi látásokkal. Aztán beszéltünk arról, hogy vannak a kereskedők, az elárusítók, és én igazából ma erről szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetünk mi ezek az elárusítók, ezek a kereskedők, és mit is jelent ez. Először is szeretném elmondani azt, hogy én úgy gondolom, hogy úgy láttam az ige alapján, ahogy ezzel a témával foglalkoztam és elmélkedtem ezen, hogy az okos szűznél van egy magasabb szint. Van egy magasabb szint. Az ember azt gondolja első olvasatra, hogy olvassa ezt a történetet, hogy ez a lényeges, hogy okos szüzek legyünk. De nem ez a lényeges. Hát nem ez a lényeges. Mert azért nem ez a lényeges, mert az okos szüzek is elszunnyadtak. Ami azt jelenti, hogy az ő életükben is voltak olyan időszakok, amikor az éberségük egy kicsit meglankadt, amikor az Istennel való kapcsolatuk egy kicsit meglankadt, háttérbe szorult, de mivel alapvetően azért ezek az emberek szerették az Urat, keresték Isten jelenlétét, ezért mindig a megfelelő időben, hogy hadd mondjam így, hogy föl tudtak rázódni, tehát helyre tudtak rázódni, ugye ezek azok az emberek, ugye, akik nem aludtak, hanem igazából csak bóbiskoltak ugye az eredeti szöveg szerint. És ugye, és amikor az ember bóbiskol, akkor azt jelenti, hogy föl tud ébredni úgy, hogy nem ijed meg, tehát nem hirtelen történik számára ez a felébredés, nem megrázó élmény a számára a felébredés, mint például egy olyan embernek, aki nagyon mély alvásból ébred fel hirtelen, annak ez nagyon ijesztő és nagyon veszedelmes tud lenni. Én már egyszer jártam így, hogy éjszaka egy ilyen mély alvásból ébresztettek fel, és annyira megijedtem, azt hittem, hogy betörők vannak ott, és elkezdtem kiabálni. Volt egyszer egy ilyen élményem még nagyon régen, mert egy nagyon mély alvásból ébredtem fel, és nagyon megijedtem, és azt se tudtam, hogy hol vagyok. De aki bóbiskol, aki csak elbóbiskol, az nem ilyen, az igazából az csak úgy elbóbiskolt, és amikor felébred, akkor ő tulajdonképpen tudja, hogy hol van, mi történik, mi történt ezelőtt, mi van vele, stb. Tehát nem ijesztő ez a felébredés az ő számára, hanem folynak tovább a dolgok az életében, teszi tovább a dolgait, csak éppen egy pillanatra elbóbiskolt. És nincs is ezzel semmi gond, én azt gondolom, hogy ezek a fajta, vagy ezek a típusú emberek képviselik azokat a hívőket az egyházban, vagy azokat az embereket, akik úgy, hát szóval úgy néha meglankadnak, de szeretik az Urat. Tehát ezek nem gonosz emberek, nem pszichikai emberek, ezek szellemi emberek, néha meglankadnak, szeretik az Urat azért, és Isten mindig újra megeleveníti, helyre rázza őket. Azt hiszem, hogy sokszor magunkra ismerünk, amikor erről beszélek. És nincs is ezzel semmi gond. Ezek azt mondja itt az Isten beszéde, hogy ezeknek az embereknek lesz elegendő olajuk ahhoz, hogy a mennyegzőre bejussanak. Lesz elegendő olajuk a Szent Szellemmel való közösség miatt, elegendő kenetük ahhoz, hogy az Istennel tudjanak járni. De mit mond itt az Isten igéje? Hogy amikor a balgák az okosoktól kérnek olajat, akkor azt mondják, hogy arra már nincs nekik elegendő olaj, hogy nekik adjanak, hiszen akkor nekik is elfogy. És ez nagyon érdekes, mert ezzel teljesen ellentétes az Isten beszéde, hiszen maga Jézus mondja, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, élő vizek folyamai ömlenek annak belsejéből, tehát ott egy olyan túlcsordulás történik, hogy ott a vízből, a folyóból, a Szent Szellem jelenlétéből másnak is jut bőven. Ugyanezt látjuk a 133-as Zsoltárban is, amikor az, olvassuk, hogy az olaj alá folyik az Áron, a fejről lefolyik az Áron szakállán, egészen az egész testet beborítja, a ruhát, minden patakokba folyik az olaj. Tehát ott ne egy ilyen pici olajat képzeljetek el, mint amikor tudjátok itt a időnként, amikor itt szoktunk imádkozni, és akkor a Lali hozza ezt a pici kis üvegcsét, abból nem nagyon szokott így patakokba folyni az olaj. Egy olyan szituációt képzeljetek el, amikor egy hatalmas, nagy, teli tartályból, vagy ilyen olajos szarúból valakire ráöntenek olajat, és tulajdonképpen majdnem belefullad az olajba, mert patakokba folyik le az olaj, és minden csupa olaj körülötte. És ez azt mutatja, ez megint csak azt mutatja, hogy itt olaj bőségről van szó. Tehát itt jutnia kell másnak is olaj. És mégis itt azt olvassuk, hogy az okos szűzek azt mondják, hogy nem tudunk nektek adni az olajból, mert akkor nekünk is elfogy. És számomra ez megvilágítja azt, hogy Istennek van egy akarata a számunkra, mégpedig az, hogy ne álljunk meg az okos szűz szintjén. Ne álljunk meg azon a szinten, hogy betöltekeztünk egy picit a Szent Szellemmel, van közösségünk a Szent Szellemmel, szól hozzánk az Úr, a Szent Szellem jelenlétét érzékeljük, de igazából, amikor oda kerülünk, akkor érezzük, hogy valójában nincsen egy olyasfajta kisugárzásunk, egy olyasfajta isteni jelenlét az életünkben, ami másokat inspirálna, ami másokat fölrázna, ami másokat helyre rakna. És azt mondom neked, hogy Istennek az az üzenete, hogy ugye az elmúlt hetekben az volt Istennek az üzenete, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy melyik csoportba tartozunk. De tudjátok, hogy milyen Isten? Isten mindig emeli a mércét. Amikor az ember azt mondja, hogy igen, elismerem, Uram, neked van igazad, stb., akkor megint jön Isten, és azt megint egy picit emeli a mércét, és azt mondja, hogy gyere, ugorj magasabbra, mint amikor volt az a világhírű ugró, ez a Szergej Bukka, vagy hogy hívták. És emlékszem, hogy olyan magasra emelte a mércét, hogy senki nem tudta átugrani, egyedül csak ő, és valami hihetetlen magasra emelte a mércét. Igen, ám csak egyszer a barcelonai olimpián nagyon, nagyon lezseren ment neki annak a mércének, amit eddig mindig átugrott, és leverte a lécet. És tulajdonképpen az olimpiát megnyerte egy olyan ember, aki igazából ő hozzá képest a sóbányásba se volt, mert olyan alacsonyan tudott ugrani. De ez a Szergej Bukka, ez szórakozott azzal, hogy mindig magasabbra emelte, és át tudta ugrani. És Isten is ilyen, hogy lépsz egyet, és Isten megint magasabbra emeli a mércét azért, hogy megint ugorj egyet, és azt mondja, hogy gyere följebb, és gyere följebb. És ez azért csinálja Isten, mert pont azt akarja, hogy egyre közelebb kerüljél ő hozzá. Egyre közelebb akar vonni téged magához az Úr. És most nem azt mondom neked, hogy legyél okos szűz, hogy legyünk okos szűzek, hanem azt mondom neked, drága barátom, hogy magasabbra a mércét. Át kell ugrani azt a mércét, hogy elárusítóknak kell lennünk. Át kell ugrani azt a mércét, hogy mi legyünk azok az emberek, akik kiáltunk, hogy itt a vőlegény, kiáltunk, hogy korszakváltás történt az egyházban, a világban. Kiáltunk, hogy megváltoztak a dolgok, és ébredj fel öreg a pszichikai állapotodból, mert borzasztóan nagy baj vagy már, olyan bajban, amit nem is sejtesz. Mi kell, hogy legyünk ezek az emberek? Mert ha nem mi leszünk, akkor a kövek fognak kiáltani. Akkor ez a szószék fog kiáltani. Sőt, tudod, mit mondok? Világi emberek fognak kiáltani, mint ahogy látunk is ilyet a világban, hogy világi emberek kiáltanak, világi emberek mondanak ki olyan igazságokat, amit a keresztények nem mernek kimondani, mert félnek ettől a langymeleg, liberális, nem tudom milyen nyugati világtól, félnek a többi kereszténytől, félnek a mit tudom én milyen gyülekezeteiktől, hogy elveszítik a szolgálatukat, a pénzüket, elmennek az emberek, stb. Jaj, mi lesz, nem lesz elég a gyűjtés, akkor mehetek dolgozni, vagy mit tudom én. És ezért nem mernek kimondani bizonyos igazságokat. De én szeretném neked elmondani. Én ugyanazt fogom most neked mondani, amit a Lali mondott egy pár hét ezelőtt. Marhára nem érdekel, ha csak ketten, hárman maradunk. Én és az én házam népe az Isten igéje mellett akarjuk letenni a voksunkat. Egyszerűen azért, mert én nem látok más alternatívát. Mert ami más alternatíva van, az egyszerűen nem vonzó. Nem, a számomra nem vonzó. És tudod, azt mondom neked, hogy lehetünk ilyen megelégedett szinten, ilyen beteltség szintjén, hogy mi okos szüzek vagyunk, tudjuk a dolgokat, de innen nagyon mélyre lehet zuhanni ebből az állapotból. És még egy dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes, én a héten figyeltem fel erre, hogy így kezdi az ige, hogy akkor hasonlatos az Isten királysága. Akkor hasonlatos lesz az Isten királysága. Akkor. És amikor ezt olvastam, akkor mindig visszakérdeztem. Mikor? Akkor. Mikor? Akkor. Hát ha Máté 24-et olvasod, akkor rájössz, hogy mikor. Jézus világosan elmond bizonyos dolgokat. Olyan dolgokat, amit én úgy gondolom, hogy a mostani, a mi korszakunkra is jellemző. És ezért szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a Máté 25 és a Máté 24 az eredetileg nem volt szétválasztva. Ez nem így volt, hogy Jézus beszélt, és akkor mondta, hogy most jön a Máté 25. Tehát ez, amit eddig elmondtam, ez a Máté 24. És még a Lukácsban is megtaláljátok. Tehát Jézus folyamatosan beszélt, és amikor elmondta az Izraellel kapcsolatos dolgokat, a templommal kapcsolatos dolgokat, a hívőkkel kapcsolatos dolgokat, és bizonyos ilyen a világ eseményeivel kapcsolatos dolgokat, amit egyébként nagyon idézőjelbetéve általánosságban fogalmazott meg Jézus, hogy hallottok háborúkról, stb. És ugye a végén eljut, ugye amit úgy mondunk, hogy a második eljöveteléig, vagy már mit tudom én, sokan sokféleképpen mondják, második eljövetelig, és akkor, ahogy folytatja tovább, azt mondja, hogy akkor hasonlatos lesz az Isten királysága. De én egy dologra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy nagyon vigyázz, mert amikor olvasod ezt az igét, akkor ne kerülj bele abba a csapdába, hogy akkor, tehát nem most. Érted? Mert abban a pillanatban, ha ezt megtesszük, nekünk végünk van. Mert az Isten igéje az minden korszak szentjei számára akar útmutatást, felvilágosítást adni, hogy hogyan győzzék le az Antikrisztust a maguk korszakában. És ebben a jelenlegi korszakban is akar nekünk Isten felvilágosítást adni. Tehát ez az akkor, ez most van. Ez az akkor, ez most van. Tehát ne úgy olvasd, hogy akkor, tehát nem most, hanem majd valamikor, hanem ez az akkor, ez most van. És nagyon érdekes, találunk még ilyen hasonló furcsaságot, például János evangéliumban mondja Jézus. Eljön az óra, és most van. Hát most eljön, vagy most van. És igazából mind a kettő, mert az ember lelke számára sokszor az ember lelke csak úgy érzi, hogy eljön valami. De a szellemed már benne van az örökké valóságban. És a szellemed már érzi, hogy az, amiről a lelked azt mondja, hogy eljön, az már itt van. Az már most van. Ez az egyik dolog. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy én úgy gondolom, és ezt nyitva hagyom ezt a kérdést, de én azt látom, hogy elárusítók lehetnek például, és akkor most már menjünk bele a mélyébe. Kik lehetnek az elárusítók? Azt gondolom, hogy egyrészt mindannyian lehetünk elárusítók a magunk területén, a magunk helyén, ahol Isten elhelyezett minket. Másrészt, és ezt hadd mondjam ki nagyon őszintén, én úgy gondolom, hogy egy szolgálónak, egy szolgálati ajándéknak elárusítónak kell lennie. Tehát egy szolgálati ajándék nem lehet csak okos szűz. Mert egy szolgálati ajándék nem mondhat ilyet, hogyha én adok az olajamból neked, akkor már nekem nem jut. Egy szolgálati ajándéknál bőséggel kell, hogy legyen az olaj. Patakokban kell, hogy folyjon az olaj. Ezért meggyőződésem az, hogy az az ember, akit valóban Isten elhívott a szolgálatra, és nem csak olyan ember, mint amilyen ma tele van az egyház ilyen emberekkel. Beszélni tudnak, de kenet nincs rajtuk. Én most szolgálati ajándékokról beszélek, és hadd mondjam ki nyíltan, igenis hiszek benne, hogy van ilyen, hogy szolgálati ajándék. Mert az Efézusi levélben is ezt láttam. Az egy más dolog, hogy ezzel visszaéltek és élnek az egyház világban bizonyos személyek. De attól még, hogy ezt a példát szoktam erre felhozni, hogy attól még, hogy van hamis pénz, attól az igazit nem fogom elégetni, hanem megkülönböztetem a hamistól. Attól még, hogy van hamis szolgálati ajándék, attól nem fogom még az igazit elutasítani, hanem ha megtalálom az igazit, akkor alá vetem magam annak az ajándéknak, ami benne van, mert szükségem van arra az olajra, ami nála van. Lehet, hogy pont azért, hogy én is elárusítóvá válhassak. És ez nem, ne érts félre, én nem arról beszélek, hogy itt ilyen idézőjebbet, tehát ilyen kenetosztás történik, hogy csak nálam van a kenet, és akkor senki már. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a szolgálati ajándékok, azok az emberek, akiket Isten elhívott, ugye tudjátok az öt ajándék, ami az Efézusi levélben van, azok az emberek rendelkeznek egy olyan plusz töltettel, egy olyan plusz ajándékkal, karizmával, sőt, hadd mondjam így, hogy szolgálati ajándékkal, amely tulajdonképpen inspirál téged arra, hogy az Istennel való közösségben még magasabb szintre kerüljél. Tehát nem a szolgálati ajándék lesz az Isten a te életedbe, hanem a szolgálati ajándék abban fog téged segíteni, hogyha te olajat vásárolsz tőle, mint kereskedőtől, vagyis hagyod, hogy az az ajándék, ami rajta keresztül működik, inspiráljon téged, mélyebbre vigyen téged az Istennel való közösségbe. Hogyha ezt megteszed, és ennek engedsz, akkor tulajdonképpen ez által az fog történni, hogy te is egy idő után elárusító leszel a magad területén, a munkahelyeden, vagy a családodban, a különböző helyeken, ahol Isten helyezett téged. Te is lehetsz, és nem hogy lehetsz, kell, hogy legyél egy ilyen elárusító. Kell, hogy legyél olyan személy, akiből patakokban folyik az élő víznek a folyamai, az olaj, az Isten jelenléte, a gyógyulás, a szabadulás. Ez nem csak a szolgálati ajándéknak a privilégiuma, hanem mindannyian megkaptuk a fiúságot Istentől. És mindannyiunknak mozogni kell a fiúságban. De tudjátok, hogy a szolgálati ajándékon keresztül kapunk erre lényegében segítséget, inspirációt, hogy hogyan tudunk ebben még jobban mozogni, hogyan tudunk még jobban fölépülni. És nekem meggyőződésem az, hogy a következő időszakban a nagy kérdés az lesz. Tudjátok, mi lesz a nagy kérdés? Hogy kik lesznek azok az emberek, akik felismerik más emberekről, hogy ő egy elárusító. És azt mondja neki, hogy oda megyek hozzá, és azt mondja neki, hogy én megalázom magam az Isten előtt, aki benned van, és szeretnék olajat venni tőled. Kik lesznek ezek az emberek, akik hajlandóak lesznek ezt megtenni? Mert ma az egyház tele van egoista, büszke emberekkel. Mindenki természetesen okos szűznek, és elárusítónak, és extra nem tudom, minek gondolja magát. Nem sok elárusító van ma az egyházban, ezt hadd mondjam ki őszintén. A jelenések 12-höz lapozzunk, kérlek benneteket, és most szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan válhatunk ilyen elárusítóvá. Tehát most nem arról akarok beszélni, hogyan válhatunk szolgálati ajándékká, hát annak Isten hív el, kit ahova tesz, hanem arról akarok most beszélni, hogy mindenki a maga területén hogyan válhat elárusítóvá. Az okos szűznek a szintjéről hogyan tudsz följebb kerülni az elárusítóknak a szintjére. Azok közé, akiknél olaj van. Jelenések 12 és 7-től 12-ig olvassuk Isten beszédét.
És háború lett az égben. Mihály és az angyalai hadakozni kezdtek a sárkány ellen, a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai, és nem bírtak ellenállni, nem maradt helyük az égben. És ledobták a nagy sárkányt, az ősi kígyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki tévútra vezeti az egész lakott földkerekséget, és vele együtt ledobták a földre az angyalait is. És hallottam egy nagy hangot az égben, azt mondta, most lett meg az Isten üdvössége és ható ereje, és a mi Istenünk királysága és felkentjének teljhatalma, mivel hogy ledobták a mi testvéreink vádlóját, aki az Istenünk előtt vádolt őket nappal és éjjel. És ők legyőzték a bárány vérével és tanúbizonyságuk szavával, és mert nem kimélték lelküket halálig. Ezért újjongjatok, örvendezzetek, egek, és akik benne sátoroztok, jaj a földnek és a tengernek, mivel hogy lement az ördög hozzátok, nagy, dühös indulattal, tudva, hogy kevés ideje van. Amen.
Amen. Tehát itt egy csatát látunk, egy háborút, amit megnyertek Isten angyalai, És lényegében az örökké valóság szempontjából ez a háború megtörtént. Most mindegy, hogy itt a Földön mit látunk, de ha te belépsz az örökké valóságba, benézel az örökké valóságba, ott nem azt látod, hogy valami hatalmas nagy szkanderozás lenne az Isten angyalai és a sátán angyalai között, és akkor már majdnem nyerésre álltunk, de most éppen vesztésre, akkor megint lőtt egy gólt, most hátrányban vagyunk, de most kiegyenlítettünk. Az örökké valóságban nem ezt látod, hanem ott a teljes, totális győzelmet látod. Ez, amit itt olvasunk a Jelenések könyvében, ez a mennyei világ szempontjából ez egy megtörtént dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy bemész a mennybe, és akkor Isten gondolkodik, hogy holnap lesz a háború, és nem tudom, hogy ki fogja megnyerni. Most minden erőt még összegyűjtünk, azt hát, ha megnyerjük. Tehát ez nem így van. Viszont mi itt élünk ezen a földön, újjászülettünk, és mi ezt a háborút itt az időben éljük meg. Én tudom, hogy van egy magyarázat a Jelenések 12-ről, hogy majd valamikor itt levettetik a sátán, és akkor itt fog itt mászkálni a földön, meg mit tudom, felszáll a vonatra, meg nem tudom, mit fog csinálni. De hagyjuk most ezt a dolgot. Én arról szeretnék beszélni, hogy az Efézus 6 nagyon világosan beszél arról, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem tulajdonképpen gonosz fejedelmek, gonosz angyalok ellen van nekünk harcunk. És ezt a harcot, ami ugyan egy győztes harc a mennyei világ nézőpontjából, ezt a harcot mi itt, ebben az időben folyamatosan éljük meg itt ezen a földön. Tehát egyfelől, és emlékeztek rá, hogy nagyon sokszor beszéltünk erről, Lali is beszélt erről, Klaudia is, egyfelől, amikor újjászülettünk, mindent megkaptunk Istentől, minden áldással meglettünk áldva, mindent megkaptunk, mindent. Gyógyulást, szabadulást, mindent, egyszerűen mindent, amire szükségünk van, és amit nem tudunk elképzelni, azt mind tulajdonképpen megkaptuk, amikor újjászülettünk, és ezek az örökké valóságban el vannak készítve a számunkra, sőt, már a világ teremtése előtt el lettek készítve a számunkra. Így az ördög feletti győzelem is el lett készítve a számunkra. De ugyanakkor azt mondja a rómaiakhoz írt levélnek a végén, pont a napokban olvastam, hogy a békesség Istene megrontja a sátánt a lábaitok alatt hamar. Ez a hamar, ez azt jelenti, hogy persze, gyorsan meg fog történni, de másrészt azt is jelenti, hogy a mi életünkben az ördögnek, az ördög erejének a kiszorítása és az ő levetése tulajdonképpen az egy folyamat. Mi ezt folyamatként éljük meg. Folyamatként éljük meg azt, ahogy megyünk beljebb az ígéret földjén, és megyünk beljebb az Istennel való kapcsolatunkban, és újabb területeket tudunk elfoglalni a lelkünkben, a szellemvilágban, a környezetünkben, újabb és újabb területeken tud Isten áldása már megnyilvánulni, és így szorul ki az ördög egyre jobban tulajdonképpen a környezetünkből, és ezért mi ezt a csatát lényegében folyamatként éljük meg. Tehát egyfelől valóban levettetett az ördög, másfelől mi ezt folyamatként éljük meg. És ennek a folyamatnak, tehát ebben a folyamatban van egy katalizátor. És ez a katalizátor pedig nem más, mint tulajdonképpen én így mondanám, hogy a megvallás. De én a megvallásra nem csak magát a megvallást értenem, igazából az imádkozást is értem. Azt értem, amikor te ragaszkodsz az Isten igéhez, hiszen itt azt mondja, nagyon érdekes, itt az angyaloknak a harcát és a Mihály angyalainak a győzelmét összeköti azzal az igével, amikor azt mondja, hogy legyőzték őt. És kik győzték le őt? Az egyház, mi? Pedig előtte azt mondja, hogy az angyalok vetették le a sárkányt és az ő angyalai, de utána mégis azt mondja, legyőzték őt a bárány vérével és a bizonyságtételüknek a beszédével. Kik voltak azok, akik a bárány vérével és a bizonyságtételük beszédével legyőzték az ördögöt? Az egyház. És ahogy az egyház használja a bárány vérét, és az imádkozást, és a megvallást, úgy mozdulnak a szellemvilágban az angyalok. ahogy te imádkozol, ahogy te ragaszkodsz az Isten beszédéhez, annak megfelelően cselekszenek az angyalok, és tulajdonképpen össze vagy kötve Mihállyal és az angyalaival. Hadd mondjam el neked, össze vagy kötve Mihállyal és az angyalaival. És Mihálynak és az angyalainak a harca ott fönt, attól is függ, hogy te mit csinálsz itt lent. Hallod, amit mondok? És hogyha te itt lent sírsz, nyavajogsz, zokogsz, hogy nem tudom, hogy miből fogom kifizetni a számláimat, és jaj, mi lesz velem. Akkor a Mihály angyalai ott fönt csak néznek, és azt mondják, mit csinál ez az ember? Hát mit csinál ez? Hát jól van ez az ember? De hogyha te itt lent ragaszkodsz, bármilyen nehéz is a helyzeted, senki nem mondta, hogy könnyű a helyzetünk, senki nem mondta. Mindenkinek van egy-két nehéz helyzet az életébe. És mégis, emlékeztek rá, múlt héten is elmondtam, amikor a pusztába vándoroltak az Izrael fiai, és hát valóban ott nem volt légkondicionáló, hát végülis volt légkondicionáló berendezés, ugye a felhőoszlop, és éjjel pedig átbekapcsolt a központi fűtés, ugye a tűzoszlop. De mégis ezek az emberek nagyon komoly nehézségeken mentek át. Komoly nehézségeken mentek, hát ezt senki nem tagadja. De milyen érdekes, Isten nem mondta azt, hogy bocsássatok meg, gyerekek, tévedtem, ne haragudjatok, hát tényleg, hát micsoda kegyetlenség a részemről, hogy ide vezettelek titeket a pusztába, ne haragudjatok rám. És ugyanezt mondom most ezen a héten is, Isten nem fog egyikünktől se bocsánatot kérni azokért a megpróbáltatásokért, amiken át kell mennünk. Viszont nekünk bocsánatot kell kérnünk Istentől, ha megpróbáltatások közepén nem ragaszkodunk az Isten beszédéhez. Nem ragaszkodunk a megvallásunkhoz. Nem ragaszkodunk ahhoz, amit Istentől kaptunk az ő beszédén keresztül. Ha értsétek meg, ha a sírálmainkat imádkozzuk, ha azt imádkozzuk, ó Uram, te látod, hogy milyen problémában vagyok. Hát persze, hogy látja. És hamarosan te is meg fogod látni, hogyha nem változtatsz ezen. Hát azt kell imádkozni, ami az Isten igéjében van. Azt kell imádkozni, amit az Istentől kaptunk, rémát. Azt kell megvallani, sőt, tovább megyek. A Róma 9-ben azt mondja Pál, ugye ott beszél a zsidókról, hogy azt mondja, ó Istenem, azt mondja, most csak így a lényeget mondom, de jó lenne, hogyha nem én lennék átok alatt, és ők pedig megtérnének, mert azt mondja, mindent megkaptak, a fiúságot, az atyákat, az ígéreteket, az Isten tiszteletet, minden. És amikor ezt olvastam, akkor rájöttem arra, hogy figyeljetek ide, az a minden, amit ők megkaptak, azt megkaptuk mi is, amikor újjászülettünk. Tehát miénk az atyák? Ábrám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Hallod, amit mondok? Ábrám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Miénk az Isten tisztelet? Miénk a fiúság? És miénk az ígéretek? Hallod? Ezt rengeteg ige alapján ki lehet mutatni. Miénk az ígéretek? Tehát még egyszer mondom, mert úgy érzem, hogy nem jól hallod, amit mondok. Miénk az ígéretek? Tehát, amikor miénk az ígéretek, akkor felejtsd el a rinyálást, a siránkozást, a ja Istenem, meghalok című mondatot. Ha még nem is hiszel az ígéretekbe, de legalább annyit mondjál el Istennek, hogy Uram, hát azt végre 30 év után megértettem, hogy valóban itt van a te beszédedben, hogy miénk az ígéretek. Tehát te nem mondtad azt, hogy meg fogok dögleni, és ránk dől a ház, meg mit tudom én, hanem azt mondtad a te beszédedben több helyen is, a bajban, a szükség idején meg fogsz minket segíteni. Tehát ragaszkodok az ígéretekhez, Uram, amiket adtál, ragaszkodok a megvallásomhoz, a bizonyságtételemnek a beszédéhez, de nem ilyen mechanikusan, hanem ezt be kell építeni az Istennel való kapcsolatodban. Hogyan teszed ezt? Például úgy, hogy azt mondod, atyám, hálát adok neked, Uram, hogy te azt mondtad, hogy meggyógyultam Jézus sebeivel. Ezért én elfogadom, mert azt mondja a János levél is, hogy amikor, ha tudjuk, hogy az imáink, amit Isten akarata szerint imádkozunk, ha ezt tudjuk, akkor tudjuk azt is, hogy végül is megvannak nála már ezek a kérések. Tehát te hálát adhatsz Istennek azért, hogy lesz mit enned holnap, hogy ki fogod tudni fizetni a számláidat, hogy nem halsz éhen a saját lakásodba, sőt, hálát adhatsz Istennek azért, hogy még te leszel az, aki elárusító leszel, és te fogsz másokat még anyagilag is megáldani. Hálát adhatsz Istennek ezért. És ezt az ígéreteket, az ígéretekkel való imádkozást be tudod építeni az Istennel való kapcsolatodba, be tudod építeni az Istennel való közösségedbe. Mi nem mechanikusan mantrázunk valamit, hanem imádkozunk az ígéretekkel, az apucihoz, az Istenhez. Oda megyünk apuhoz, és elmondjuk neki, apu, te megígérted nekem, hogy ezt és ezt fogod tenni, mint ahogy a Barni mondta nekünk, apa, anya, megígértétek, hogy megveszitek nekem a... És hát persze megígértünk, de hülyék voltunk, Istenem, de be tudtuk tartani a... aztán az ígéretünket, de elmondom neked, hogy van egy sokkal jobb apa meg anya, mint amilyenek mi vagyunk, Isten. És Istenhez, amikor oda mész, és azt mondod, hogy apa, megígérted, hogy ezt és ezt fogod tenni az életemben, ha én hűséges maradok hozzád, akkor nem azt fogja mondani, hogy Isten, ó, de hülye voltam, amikor ezt mondtam, hanem azt fogja mondani, hogy igen, megígértem, igen. És amikor te ragaszkodsz ahhoz, amit Isten megígért, akkor az angyalok is cselekedni fognak az alapján, amit Isten megígért. Mert azt mondja a Zsoltáros, hogy ti, hatalmas angyalok, cselekedjétek az Úr szavát, cselekedjétek az Isten igéjét, ezt mondja a Zsoltáros, figyeled? Ti, hatalmas angyalok, cselekedjétek meg az Isten igéjét. De azt az igét fogják megcselekedni, amit te itt kihirdetsz, itt a földön. Értsd meg, nem mindegy, hogy mit csinálsz otthon a te lakásodba. Nem mindegy, hogy a sírálmaidat nyomatod, vagy pedig azt mondod, hogy igen, el vagyok keseredve, igen, nem könnyű, de Istenem, hálát adok neked, hogy vannak ígéretek az életembe. Hálát adok neked, hogy vannak ígéretek az életembe. És neked el kell hinned, hogy a szellemvilágban történik valami. És hát most történik valami, és hát már kitartunk egy 6 hónapja, 1 éve, 5 éve, és közben valami történik a szellemvilágban, és egyszer csak átjön, egyszer csak át fog jönni. Nem tudom, hogy hogyan, emlékeztek rá, múlt héten elmondtam, és de hát Klaudia is elmondta, és sokkal jobban el tudtam mondani, mint ahogy én ki tudtam fejezni, mert egyszerűen nagyon nehéz ezt így elmondani, de lényegében az Isten királyságát nem lehet logikusan elmagyarázni, egyszerűen lehetetlen. Ezt nem lehet logikailag összerakni, hogy hogy van az, hogy én mondok valamit, és akkor a láthatatlan világból meg egyszer valamikor át fog jönni, addig meg ki kell tartanom, időnként majd potyogni fognak a könnyeim, stb. És mégis azt kell mondanom, hogy Istenem, itt vagyok a nagy nyomorúság kellős közepén, és én hiszek benned. Én hiszek benned. És mégis át fog jönni egyszer a láthatatlanból a láthatóba, át fog jönni, és ha elmegy az idő, elmegy az idő, hadd mondjam el neked, hogy nem neked van kevés időt, hanem a sátánnak. Ő bolyong itt a földön, mert kevés ideje van. Neked nincs kevés időd. Neked örökkévalóság van. És hogyha megy az idő, és valami máskor, később jön át, az nagyon nagy kárpótlással fog átjönni, ezt hidd el nekem. Az olyan módon fog átjönni, hogy az időnek a fogalmát el fogod felejteni. Mint amikor Jézus beszél arról, hogy nagyon nagy fájdalma van az asszonynak, de amikor szül, megszüli a gyermekét, akkor elfelejti azt a vajúdást, azt a nyomorúságot, ami előtte van. És ugyanígy van a mi imáinknak a meghallgatása is, hogy addig, amíg átjön a válasz a láthatatlanból, addig nagyon nehéz sokszor kitartani, és addig ragaszkodni kell a bizonyság tételünknek a beszédéhez, a megvallásunkhoz, az imáinkhoz, és a bárány vérébe is hinni kell. Mi a bárány vére? Lényegében a bárány vére az nem csak a bűn fölötti győzelmet jelenti, az egész megváltást is jelenti a bárány vére. Sőt, a bárány vére védelmet is jelent. És hát ebben a világban, ami történik, nagyon-nagyon nagy szükségünk van a védelemre. Nagyon nagy szükségünk van ebben a korszakban a bárány vérébe vetett hitünkre. És ez egy természetfeletti dolog. Hát ezt se lehet megmagyarázni, hogy kimondom, hogy Jézus vére, és akkor valami ott történik a szellemvilágban. Hát ez is hit által működik. Nem lehet ezt logikusan megérteni, értsétek meg, és nekünk át kell állni a természet felettibe, nekünk Isten királyságából kell élni, mert értsétek meg, itt most már látjátok, most már az, amiről eddig beszéltünk, az most már itt van a szemünk előtt, hogy Európa lehet, hogy be fog dőlni, össze fog dőlni minden, és neked mégis hinned kell, hogy neked van egy mozdíthatatlan országod, neked van egy mozdíthatatlan királyságod, és át fog jönni ebből a királyságból az ellátás, a csúcs. Oda vigye el, hogy dögöljön meg az ördög. Át fog jönni. Át fog jönni az ellátás, és ha nem lesz benzin az autódba, jön a királyságból a benzin, és egy angyal megtankolja. És nem lesz pénzed, nem tudom, mi fog történni, de jön a királyságból valami behatás, és ki lesz fizetve az, ami nem volt kifizetve. Értsd meg, hidd el, ilyen, értsd, idézőjelben mondom, milyen hülyeségekbe kell hinnünk. Mert ez a hústest számára, ez baromság, ez komolyan. Hát a hústest számára, ez egy marhaság. Hát a megtérésem előtt, amikor ezekről hallottam, akkor föltettem mindig azt a kérdést, hogy van-e olyan orvos a világon, aki ellátta már ezeket az embereket? És akkor a megtérésem után tőlem kérdezték ugyanezt. Igen, ilyen hülyeségekbe kell hinni, hogy meg fog szaporodni a hamburger, meg a sült krumpli, és lesz sült kacsa, és kávé, dicsőség az Úrnak, mert én a nagy nyomorúság közepén is kacsát fogok enni, dicsőség az Úrnak. Ilyenekbe kell hinni, és ragaszkodnod kell a bárány véréhez, és a bizonyság tételednek a beszédéhez. És akkor legyőzöd ezáltal a sátánt, és levettetik a sárkány, az ősi kígyó, és Mihály örül, és a többiek, nem a Varga Mihály, hanem az igazi Mihály örülni fog, mert látják azt, hogy ragaszkodunk az Isten beszédéhez. De ez egy folyamat. Ez egy folyamat. De ahogy te növekszel, és most jön a lényeg, ahogy te növekszel ebben a folyamatban, tudod, mi történik? Olyan a természet felettiből egy olyan bizonyosságod lesz. Tehát nem csak olyan lesz, hogy hát dereng valami. Hát én úgy érzem. Meg igen, nekem mondták. Mondták, hogy van ilyen. Hanem amikor már megtapasztalásod van a természet felettivel. Amikor már tudod azt, hogy a 28 milliómodik bajból húzott ki az Úr. Akkor elárusítóvá válsz. Mert jönnek hozzád mások, és el tudod nekik mondani a tapasztalataidat, a megtapasztalásaidat. Erről lesz a beszédedbe. Mert amikor beszélsz nekik, akkor mögötte lesz, értsd meg, a kenet az tulajdonképpen az is kenet, és ez a legfontosabb, hogy amikor beszélek, akkor a annyi erő lesz csak a beszédembe, amennyi harc, amennyi megtapasztalás mögötte van. Annyi erő lesz a beszédembe, amennyi könnyek és megpróbáltatásokon való átmenetelés győzelem mögötte van. És így leszel te elárusító a magad területén. És így lesz az, hogy oda jönnek hozzád emberek, és az a sok harc, az a sok, mit tudom én, micsoda, húzavona, stb., amin átmentél. És el tudod nekik mondani, hogy az Isten megsegített engem, és az Isten meg fog segíteni téged, és érzik, hogy amikor beszélsz, akkor érzik, hogy ez nem csak ilyen teológia, meg hallottam, meg olvastam, hogy mit tudom én, 2000 évvel ezelőtt volt ilyen, meg találkoztam olyan emberrel, aki találkozott olyan emberrel, aki találkozott olyan emberrel, akinek az életében volt ilyen, hanem tudod, amikor beszél valaki, és érzed, hogy hát van mögötte tartalom, van sungja annak, amit mond. És ezek azok az elárusító emberek. Ezek azok, akik már nem csak azon a szinten vannak, hogy betöltekeztem Szent Szellemmel, és jaj, épp testben, épp, hogy élek, örülök, hogy túléltem, című mondatokat fognak elmondani, és jaj, beállj, becsúszok a mennyegzőre, éppen hogy, dicsőség az Úrnak, hanem ez már egy magasabb szint, ez már az a szint, amikor te inspirálsz másokat, amikor Isten rajtad keresztül épít fel másokat. Hány óra van? Hadd kérdezem ezt még. Fél hét. Akkor még egy igét szeretnék mutatni. Most egy igét kihagyunk, és lapozzunk az 1 Mózes 12-höz. Mutatok egy nagyon érdekes igét nektek. 1 Mózes 12, 5-től 7-ig.
Abrám magával vitte a feleségét Szárájt, meg Lótot, Abrám testvérének a fiát, minden vagyonukat és összes szolgáikat, akikre Háránban tettek szert, és együtt indultak el Háránból, hogy Kánán földjére menjenek. Amikor megérkeztek Kánán földjére, Abrám egészen Sikem városáig, a Móré tölgyfáig vonult. Abban az időben még a kánaáni népek laktak azon a vidéken. Az örökkévaló megjelent Abrámnak, és ezt mondta. Abrám, leszármazottjaidnak adom ezt a földet. Akkor Abrám oltárt épített ott az örökkévalónak, aki megjelent neki. Aztán Abrám tovább vonult délfelé a Bételtől keletre eső dombvidéken, majd tábort vert Bétel és Aj között. Ott is oltárt épített az örökkévalónak, és imádta őt. Amen.
Amen. Tehát itt ugye, ha ezt az egész fejezetet az elejétől látjátok, olvassátok, akkor látjátok, hogy ennek már volt egy előzménye, hogy Isten szólt Ábrahámnak, hogy gyere ki a te földedről, megáldalak téged, nagy néppé teszlek, áldás leszel, stb. Ismeritek ezeket. Egyébként azt gondolom, hogy nagyon sokat kellene foglalkozni Ábrahám áldásával az elkövetkezendő időkben, pont azért, hogy az ígéretek, amik a mieink is, azok egy nagyon nagy, egyre nagyobb stabilitást adjanak a jellemünknek ezekben a nehéz időkben. Zárójel bezárva. És amikor Ábrahám elindult, ugye ott még azt írja az ige, hogy Ábrám, de most hadd mondjam így, hogy Ábrahám. Ábrahám elindult, és ment, mendegélt, ugye, hogy a mesében van, de ez nem mese, hanem ez egy igaz történet, dicsőség Istennek, és eljutott Kánaán földjére, ahol még akkor más népek éltek, ugye ezt tudjuk. És megjelent ott neki Isten, és adott neki egy újra, gyakorlatilag adott neki egy kijelentést Isten, és azt mondta, egy nagyon egyszerű mondatot mondott, neked adom ezt a földet. És ez a kijelentés Ábrahámot elkezdte inspirálni arra, hogy oltárt építsen. Sőt, utána tovább ment, és Ai és Bétel között ugye megint építette egy oltárt, és elkezdte imádni az Urat. A kijelentés, az isteni kijelentés, az ígéretek, amikről beszéltem, amiről azt mondja az ige, hogy a miénk az ígéretek, miénk a fiúság. Ez inspirál bennünket arra, hogy oltárt építsünk, és imádjuk az Urat. Hallod, amit mondok? Tehát szeretném felhívni a figyelmedet, hogy az ígéretekhez való ragaszkodásnak nem az a lényege, hogy jaj, a számláim ki legyenek fizetve holnap, és Isten megígérte, hogy minden szükségemet betölti, és azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus gazdag létére, szegény életértünk, stb. Ez mind nagyon jó, de itt ennél többről szól a történet. Tudod, hogy miért kell az ígéretekhez ragaszkodni? Hogy el ne aludjunk. Hogy el ne aludjunk. Az ígéretekhez való ragaszkodás, ez nagyon sántít ez a hasonlat, amit most mondok, de ez körülbelül olyan, mint amikor az autódat vezeted, mész egy nagyon hosszú úton, és vagy a mellette ülő embernek mondod, hogy beszélj öreg, mert különben elalszom, vagy bekapcsolod a rádiót, és jó hangosra föltekered, hogy el ne aludj. És tulajdonképpen az ígéretekhez való ragaszkodásnak ez is egy nagyon fontos szempontja, hogy el ne aludjunk. Mert onnantól fogva, hogy leveszed, érzem, hogy nem hiszel nekem. Figyelj ide, drága tesóm. Onnantól fogva, hogy leveszed a szemedet az ígéretekről, mire fogsz nézni? Hát a körülményekre, nem? Hát most két választási lehetőség van. Vagy az ígéretekre nézel, vagy a körülményekre, nem? Nincs harmadik. Nincs olyan, hogy ígéretek, körülmények, vegyes halmazállapotú valami, hanem vagy az ígéretek, vagy a körülmények. Na most emlékeztek, miről beszéltünk a múlt héten? Mi történik azzal, aki enged a körülmények, a hétköznapoknak a szorításának? Elalszik, és a végén teljesen tompává válik a természet feletti világ számára, és a végén eltompul a szellemi felfogó képessége, és eljuthat oda, hogy nem hallja már Istent. Tehát akkor ennek a fényében értitek, hogy az ígéretekhez való ragaszkodásnak az is a célja, hogy te el ne aludjál, hogy ne ahogy a körülményeken tartsd a szemedet, mert a körülményekből, a hétköznapoknak a nehézségeiből jön egy olyan erő, mert erő jön belőle. Igenis, erő van a hétköznapokban. Nagyon komoly erő van, olyan erő, amit nem szabad lebecsülni. Erő van a hétköznapokban, mégpedig altató erő. Olyan erő, ami azt mondja, csicsija, babája, aludjál, kicsi, akár kicsoda, aludjál, kedves testvérem, aludjál. Nincs ilyen, hogy Ábrahám áldása, illetve van csak nem a te életedbe. Nincs ilyen, hogy gyógyulás, illetve van csak nem a te életedbe. Nem fogod megkapni a házadat, vagy a mit tudom, de a szomszéd másik testvér megkapta, de te nem. Aludjál, csicsi a babája, és aludjál, aludjál, és te alszol, alszol, mert levetted a tekintetedet az ígéretekről. Helyezd vissza a te tekintetedet az ígéretekre, mert az Izrael fiai közül is azok gyógyultak meg, akik nem, amikor megmart a kígyó, nem azt nézték, hogy de mekkorát mart ez a kígyó, hanem fölnéztek a póznára kitűzött részkígyóra, és nézték, és meggyógyultak. Ugyanígy megmarnak bennünket a hétköznapoknak a gonosz nehézségei, de emelt föl a tekintetedet, és nagyobb van föl, nagyobb emeltetett föl, mint a részkígyó, annál sokkal nagyobb van. Az ígéretek, de az ígéretekben benne van a fiú. Sőt, igazából a fiúban vannak az ígéretek, Krisztusban, mert ő benne igen és ámenné lett minden ígéret. Tehát, ha ránézel Krisztusra, akkor minden ígéretet meglátsz Krisztusban. És ha ránézel az ígéretekre, meglátod az ígéretekbe Krisztust. És ebből jön olyan erő, ami ébren fog tartani. Ebből jön olyan erő, ami nem csak ébren fog tartani, hanem följebb emel téged mindig a következő szintre. Nézd az ígéreteket, és építs rá oltárt arra a kijelentésre, amit Isten adott neked. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy imád, elkezded imádni. Tehát ez már egy, amikor egy oltárt épít valaki, annak már ott a szellemvilágban nagyon komoly hatása van. Az már egy egész életvitel van mögötte, ha valaki oltárt épít, most a szónak a jó értelmében mondom. És ez az életvitel kell, hogy legyen, hogy az ígéreteket imádkozzuk, az ígéretekkel adunk hálát Istennek, az ígéretekre hivatkozunk. Spurgeon is ezt mondja az egyik könyvébe, hogy menj a trónhoz, onnan vedd el az ígéreteket, aztán menj vissza a trónhoz, és hivatkozzál az ígéretekre Isten előtt. Ezt Spurgeon mondta, és nem csak ő mondta ezt, hanem ha az 1 Krónika 17-et, ezt most nem olvassuk fel, de az 1 Krónika 17-ben van egy nagyon csodálatos történet. Dávid házat akar építeni az Úrnak, és akkor az Úr, ugye először a próféta mondja, hogy csináld meg bármit, mert az Isten veled lesz, aztán utána jön Isten, és helyesbíti, hogy álljunk meg egy pillanatra, más adás van a tévébe, és szól neki az Úr, hogy nem te fogsz házat építeni, hanem én fogok neked házat építeni, és majd a te fiad fogja fölépíteni, stb. És ugye ott egy hatalmas, több generációra kiterjedő áldást kapott Dávid. És azt olvassuk, hogy Dávid bement, ez csodálatos, bement az Isten elé, és leült. Bement az Isten elé, és leült. Leült, és elkezdett az ígérettel imádkozni. Azt mondta, ott szó szerint így van, Uram, te mondtad, Uram, cseleked úgy, ahogy mondtad. Arra hivatkozott, amit Istentől kapott. Nem ő találta ki a maga imádságát. Arra hivatkozott, amit Istentől hallott. Arra hivatkozott, ami az ígéretekben benne van. Ez csoda, és annyira tetszik ez. Bement az Isten elé, és leült. És te is menj be az Isten elé, és ülj le, és építs oltárt arra a kijelentésre. Építs oltárt, és ez azt jelenti az oltár építés, hogy nem csak az, hogy egyszer van egy kis ige, van egy kis kijelentés, hanem állandóan van kijelentés, és arra a kijelentésre, arra, amit Isten mondott neked, amit Isten mutatott neked, de az alapján imádkozol, az alapján dicséred az Urat, az alapján imádod az Urat, és még két dolgot hadd mondjak, és aztán ezzel be is kell lassan fejeznem. Az egyik dolog, amikor olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy a kehelybe gyűjtötték a szenteknek az imádságait, és aztán utána ugye azt annak alapján jött a válasz Istentől. Látjátok, amíg az imádságok is, ez nagyon érdekes, hogy a szellemvilágban is mégis úgy tűnik, hogy ez itt egy folyamat, amíg összegyűlnek a mennyben a dolgok, ugye? Ez is olyan, hogy ezt nem lehet emberi logikával megérteni, hogy akkor most mikor van tele? Hány liternek kell összegyűlni, meg ugye ilyen marhaságokat az ember föltesz, kérdéseket. Nem lehet ezt sem megmagyarázni, csak egyetlen egy dolgot tudunk tenni, ragaszkodunk a megvallásunkhoz, a bizonyságtételünk beszédéhez és a bárány véréhez. És lényegében én azt láttam meg a héten az ige alapján, hogy ahogy meggyökerezik az ige a szívünkbe, annak mértékében gyűlnek össze a mennybe, a kehelybe azok az imádságok, amikhez ragaszkodtunk Isten előtt. Érted a kettő közti összefüggést? Itt megint az van, hogy az történik a földön, ami a mennyben történik, és az történik a mennyben, ami a földön történik. Tehát lényegében nem jól fogalmazom meg, mert nagyon nehéz megfogalmazni. Inkább úgy mondom, hogy ami történik veled a földön, az nagyban összefüggésben van azzal, ami a mennyben történik. Tehát ha mennyben a történéseket meg akarod határozni, hogy mi történjen a mennyben, akkor egyrészt ugye meg kell tudnod, hogy minek kell történni a mennyben, ezt megtudhatod a Szentírásból, az ígéretekből, Szent Szellemtől, stb. Isten erre nagyon sokféle eszközt adott, és ennek alapján kell eljárnod itt a földön. Hogyan tudsz eljárni? Az imádság, az imádkozás által, a megvallás által. De lényegében, amikor megvallást mondok, akkor én igazából ez alatt én az imádkozást is értem. Mert nyilvánvaló, hogy az ember ugye az az igazi megvallás, amikor nem a sírámait imádkozza, hanem mikor Isten szelleme által imádkozik. És tehát elkezdesz imádkozni, és ez alapján befolyásolod azt, ami a mennyben történik. És ahogy imádkozol, és ahogy ragaszkodsz napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, a körülményeid ellenére is ragaszkodsz ahhoz, amit Isten mondott neked. Így az ige meggyökerezik a szívedben, mert azt mondja az ige, úgy van az Isten királysága, mint amikor a magot bevetik a földbe, és magától terem, és ugye ott mondja a folyamatot. Az ember lefekszik, alszik, fölkel, és magától terem először ugye, hogyan, hogy egy szárat, ugye, aztán kalászt, búzát a kalászba, stb. Tehát van egy folyamat. Lényegében ez a folyamat a te szívedbe és az én szívembe megy végbe, ahogy az ige meggyökereződik bennünk. És ahogy az ige meggyökereződik bennünk, olyan mértékben gyűlik ebbe a mennyei kehelybe az imáink. És amikor eléri a tetőpontot, a két negatív találkozik, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, nem értek a elektromossághoz, amikor eljön a csúcspont, a tetőpont, amikor a hited egy olyan szintre emelkedik, amire már Isten azt mondja, hogy ez a hit már alkalmas a mennyben arra, hogy a válasz megjöjjön, meg tudja szülni azt a dolgot, amit Isten akar, hogy te megszüljél. Amikor eljutsz a hitednek erre a csúcspontjára, akkor történik egy robbanás, és átjön a válasz, tehát amit a kehelybe, ami összegyűltek az imáid, megfogja Isten, és kiönti a kehelyt lényegében, kiönti a kehelyből, kiönti a választ az imádra, és átjön a válasz a láthatatlanból, a láthatóba. Átjön. De értsétek meg, addig nekünk ehhez harcolnunk kell itt a földön. De harcolni fognak velünk ott fönn a mennyben. Mert a Bírák könyvében is azt olvassuk, hogy az ég csillagai harcoltak a Sisera ellen. Nem csak ott lenn a földön harcoltak Izraelnek a fiai, hanem ahogy ők harcoltak lenn a földön, úgy az ég csillagai fönt a mennyben, az égben, az Isten angyalai a szellemvilágban harcoltak velük együtt, és akkor fönt lent mindenütt megy a harc, és átjön a győzelem. De értsd meg, ahhoz nekünk ragaszkodni kell, ezt még egyszer nem győzöm hangsúlyozni. Ragaszkodnunk kell a bizonyságtételünk beszédéhez. Ragaszkodnunk kell az Isten beszédéhez, mert az alapján dől el a harc a mi életünkben. Értsd meg, igen, a mennyben győzelem van. De barátom, hát ezt a győzelmet le kell tölteni a mi saját életünkbe is. Nem elég az, hogy a mennybe győzelem van. Hát győzelemnek kell lenni a mi életünkben is, nem? A mennynek le kell jönni a földre, a mennynek le kell jönni a mi életünkbe is, a győzelemnek a mennyből át kell jönni a mi életünkbe is, a gyógyulásnak, a szabadulásnak, az ellátásnak, és annak, hogy mi tovább tudjuk adni azt, amink van, annak nem csak a mennyben kell lennie, és akkor tudjuk, hogy van ott a mennybe, és akkor ez így nagyon jó, hanem annak le kell jönni a mennyből, le kell jönni a mi életünkben is, és értsétek meg, ez nem fog lejönni harcok nélkül, nem fog lejönni nehézségek, könnyek nélkül, nem fog lejönni próbák, harcok nélkül, értsd meg, de ha te belemész ezekbe, és fölvállalod ezeket a harcokat, akkor nem csak ilyen bóbiskoló, okos szűz leszel, hanem elárusító leszel, barátom. Olyan elárusító leszel, aki a magad területén alkalmas leszel arra, hogy fölépítsél másokat, hogy Isten tudjon téged használni mások felé, mert értsétek meg, ez az Istennek az akarata. Nem az az Isten akarata, hogy ilyen elvegetáló, okos szűzek legyünk, hanem ez az Isten akarata, hogy elárusítók legyünk. És az utolsó mondatom, még egy dolog felkeltett a figyelmet a héten. Fölébredtek a szűzek, és rendbe hozták a lámpásaikat, és a balgák is rendbe hozták a lámpásaikat. Ez ugye nem tudom, hogy pontosan mit jelent, ez ókorban szerintem ezt akkor mindenki tudta, tehát lehet, hogy le kellett róla a kormot tisztítani, hogy nem tudom pontosan, hogy mit jelent. De ugye észrevették a balgák, hogy nincs náluk olaj. És ez megdöbbentő a számomra, hogy én látom ezt ebbe a korszakban, hogy az, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy az, amiről mi beszélünk, az sokszor, ha nem is így, de hasonló módon, elhangzik más helyeken is. Mindenki fölébred, és kezdi rendbehozni a lámpását. A lényeg, a kérdés a következő. Amikor a lámpását valaki rendbehozza, akkor mi ennek a rendbehozatalnak a következménye? Az okosoknál az a következménye, hogy ők látják, hogy oké, van még olaj. Rendben vagyunk. A balgáknál az a következménye, hogy te jó ég, nincs olaj. Nem vagyunk rendben. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan tudnak csinálni egy ilyen rendbehozást az életükbe, hogy látják a tanítást, meglátják az összefüggéseket, látják az igét, összetudják rakni, de nem tudják a gyakorlatba alkalmazni. És ez itt van a lényeg. Nem tudják a gyakorlatba alkalmazni. És ma nagyon sok ilyen szűz van, aki ezekben az időkben rendbe fogja hozni a lámpását. Nagyon sok tanítás, helyes tanítás is ki fog menni az egyházba. És emberek látni fogják az összefüggéseket, nagyon sokan. Tudni fogják, hogy milyen korszakban élünk. De nagyon kevesen fogják tudni a gyakorlatba alkalmazni a hallottakat. Azért, mert ez már nem megy az Istennel való közösség nélkül. Ez, amiről beszéltem ma, ez sem megy az Istennel való közösség nélkül. Ez sem. Hát ez volt az én üzenetem, és akkor én a magam részéről ezzel most zárom soraimat, és hát azt tudom nektek mondani, hogy figyeljetek oda nagyon. És ezt magamnak is mondom. Tehát én magamnak is prédikáltam most végig. Figyeljetek oda nagyon. Mert most, és most nagyon komolyan mondom, most Isten magasabb fokozatra akar kapcsolni. Ez nem csak egy ilyen, hogy valami nagyot mondjak, és akkor hát, ha több pénzt adnak, meg mit tudom én, ilyen süket szövegek. Nem. Én ezt rendkívül komolyan gondolom. Isten magasabb fokozatra fog kapcsolni. És rendkívüli körülményekbe fogunk belemenni, mindannyian a személyes életünkbe is, a következő időszakokba. És nem mindegy, hogy csak rendbe hoztuk a lámpásunkat, vagy még olajunk is van, vagy mi vagyunk az elárusítók. Mi is elárusítók vagyunk. Adja Isten, hogy minél több elárusító legyen. Adja Isten, sok gyülekezetben legyen, sok elárusító. Én ezt kívánom. Minden egyházban, minden felekezetben legyen elárusító. Ez az én szívemnek a vágya. De ez az üzenet most nekünk is szól, hogy mi kik leszünk. Azt nagyban meghatározza, hogy a jövőben kik leszünk, azt nagyban meghatározza, hogy most mit csinálunk. Ámen. Isten áldjon meg benneteket. valaki gyere. Adom neked.
Álljunk fel, imádkozzunk az üzenet alapján. Pali bácsi, még nem menj el, imádkozz, jó? És utána.
Oké. Testvérek, én most csak röviden fogok imádkozni. Imádkozzatok velem, jó? Egy nagyon különös kenetet érzek megint. Mennyei atyám, hálát adok neked a Jézus nevében mai összejövetelért. Hú, Istenem! Köszönöm neked, Uram, az, hogy valóban többet vársz tőlünk. És hiszem, hogy nem csak tőlünk, hanem nagyon sok embertől az egyházban ma többet vársz. És ezt másoknak is ki fogod jelenteni. Köszönöm ezt neked, Uram. Mennyei atyám, én azért imádkozom, hogy ha eddig nem tanultuk meg a harcot, akkor most kérlek, nagyon-nagyon kérlek, taníts meg minket harcolni. Taníts meg minket harcolni, mert nem megy ez a harc, és nem megy ez az ígéretekhez való ragaszkodás, nem megy, Uram, a veled való közösség nélkül. Nem megy, Uram, a te segítséged nélkül. Mert elfáradnak a legkülönbek is, Uram. Hát még mi, nem is tartozunk még a legkülönbek közé, Uram. Tényleg kérlek téged, kérünk téged, segíts nekünk ebben a harcban. Imádkozom, hogy nyújts ki a te kezedet jelekre és csodákra. Először a mi életünkben, Uram, hogy tudjunk nagyon-nagyon komoly megtapasztalásokat gyűjteni ezekben az időkben. Aztán ez építsen fel minket, hogy utána rajtunk keresztül is történjenek jelek és csodák, ezért imádkozom, Istenem. Rajtunk keresztül is jelek és csodák történjenek a Jézus nevében, Uram. Rajtunk keresztül is felépüljenek mások, Uram. Nem csak azt kérem, hogy mi épüljünk fel, hanem mások is épüljenek fel rajtunk keresztül. Uram, imádkozom és kérlek, hogy taníts meg minket, hogy hogyan kell oltárt építeni a kijelentésre, Uram, amit adtál nekünk, ahogy Ábrahám is oltárt épített a kijelentés alapján. Hogyan kell Ábrahámot valahol Ai és Bétel közé is elmen. De mind tudom, hogy az az akarat, hogy ne csak ott Ai és Bétel között legyünk, hanem menjünk be Bételbe, menjünk be Isten házába. Sőt, azt mondja te beszéded, mi vagyunk az Isten háza. Uram, imádkozom a Jézus nevében, és kérlek téged, hogy taníts meg minket oltárt építeni, Uram, nem csak Ai és Bétel között, hanem Bételben is, Uram, és a saját életünkben is, a környezetünkben is, Uram, hogy kiáradjon a te szellemed, Uram, rajtunk keresztül, hogy az imádásnak a szelleme kiáradjon rajtunk keresztül, mert azt mondja a te beszéded, a szellemben és igazságban kell imádjunk téged, mert ilyen imádókat keresel. Atyám, a Jézus nevében kérlek, hogy taníts meg minket arra, hogy hogyan kell az ígéretekkel imádkozni és végsőkig ragaszkodni. Valóban, ahogy mondja a te beszéded, hogy legyőzték a bárány vérével, bizonyságtétők beszédével, és nem kímélték a lelküket, mint halálig. És valóban, Uram, sokszor bele kell halnunk ebbe a harcba, Uram, mert bele kell halnunk ebbe az egész királyság projektbe, bele kell halnunk, Uram, de az a te akaratod, Uram, hogy ne kíméljük a lelkünket, mint halálig, Uram, mert a halálból van feltámadás, Uram, dicsőség neked. És köszönöm, hogy a halálon túl van feltámadás, Uram. És köszönöm, hogy amikor elhalnak bennünk dolgok, akkor utána történik feltámadás az életünkbe. És köszönöm, Uram, hogy a ragaszkodásnak az is a lényege, Uram, hogy a sátán ne tudja kilopni a magot a szívünkből, Uram, hogy gyökeret verjen a te beszéded a szívünkbe, mert a mennyben is az alapján történik a harc a szellemvilágban, az alapján gyűlnek a mennyei kehelybe, Uram, az imáink, a megvallásaink, a veled töltött időink, Uram. Hálát adok neked, és mennyei atyám, könyörgök még hozzád Magyarországért, Istenem. Imádkozom Magyarországért, Uram. Imádkozom ezért a nemzetért, Uram, és bármennyire is furcsa ez az én számból, de imádkozom a magyar kormányért, Uram. Imádkozom Orbán Viktorért a Jézus nevében. Isten angyalai adjanak bölcsességet a miniszterelnöknek, a magyar kormánynak, a magyar politikusoknak, hogy a jelenlegi helyzet Isten akarata szerint oldódjon meg, és ne tudja a sátán leigázni ezt az országot, Uram. A Jézus nevében könyörgök, Uram, hogy ez a veszedelmes helyzet, amiben van ez az ország, adjon egy inspirációt embereknek, hogy fölébredjenek, hogy elgondolkozzanak, hogy hol az ördögbe vannak már, hogy mi történik körülöttük. Elgondolkozzanak, és elkezdjenek kiáltani hozzád, elkezdjenek keresni téged. Uram, mi nem tudunk embereket megtéríteni, de tudunk azért imádkozni, Uram, hogy a külső körülményeket is használd fel, Uram, hogy emberek hozzád vonzódjanak, Uram, hogy emberek megértsék azt, hogy birodalmak jönnek és mennek, és csak csődöt hagynak maguk után, hogy egyetlen egy mozdíthatatlan ország van, ahonnan mindenünk jön, amire szükségünk van ebben az életben és az örökkévalóságban. Ez a te királyságod, Uram. Ezért imádkozom, hogy Isten királysága terjedjen Magyarországon, Uram. Terjedjen Magyarországon és egész Európában, de főleg Magyarországért imádkozom most, Atyám. Hozzál egy új korszakot Magyarország életébe. Hozzál egy új korszakot a magyar eklézsia életébe. A Kenetnek, a Szent Szellemnek legyen egy különös, rendkívüli, természetfeletti kiáradása a magyar eklézsia életébe. Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál, dicsérlek téged a Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon meg benneteket.
Isten áldjon. Halleluja. Halleluja. Csücsüljetek le, dicsőség az Úrnak. Még van egy pár kis időnk, egy pár percünk. Halleluja.